10 óra 18 perc van, folytatjuk a beszélgetést és a magyar gazdaság kilátásainak elemzését Szabó Annával, a Növekedés.hu vezető szerkesztőjével. Ott hagytuk abba, hogy hamarosan elhelyezzük európai viszonylatban, hogy mennyit is ér a meglehetősen szerény magyar GDP szám. Érkezett viszont a hírek alatt egy kérdés Zolitól, Anna hozzád szól természetesen szakértőként, mit mondanál arra a felvetésre, hogy mi lehetne az a politikai vagy gazdasági intézkedés, ami erősíthetné a forintot, ami jelentősen javítana minden szektort, mert hogy egy erősebb forint nyilván javítana minden ágazatot, azoknak a kilátásait. Szóval mi lenne az az intézkedés, ami most akár rövid távon, akár hosszabb távon egy stabilabb, erősebb forintot eredményezhetne?
Igen, erről a múlt héten is beszéltünk ebben a blogban, hogy a forinttal ugye az ingadozás a legnagyobb probléma, tehát hogy minden külföldi hírre nagyobb arányban mozdul be, főleg az utóbbi hetekben. Én az előbbi blogban is elmondtam, hogy szerintem a forintot megtámasztó legfontosabb intézkedés az uniós megállapodás lenne. Itt a 7 éves keretnek a forrásairól van szó elsősorban, másodszorban pedig a helyreállítási alapból lehívható hitel, illetve a visszanemtérítendő forrás. Ezek így együtt több mint 40 milliárd eurót képviselnek. Ez önmagában megtámasztaná a forintot. Tehát magának a megállapodásnak a híre is rendkívül jól hatna a forintnak az árfolyamára. A másik, amit kiemelnék, hogy a gazdaságpolitikának a kiszámíthatósága, tehát ezek az évközi adóváltoztatások, különböző extra profitadó, utólagos, meg előre nem látható bevezetése, tehát egy kicsit a kiszámíthatóságnak a javítása, az mindenképpen jobb lenne. Ez a másik tényező. A harmadik tényező a költségvetési fegyelemnek a tartása. Ez most úgy néz ki, hogy meg fog valósulni, de hogyha 1,5%-os GDP növekedésből ugye most már látjuk, hogy valószínűleg nem lesz semmi, akkor nem lehet tudni, hogy a második fél évben milyen további megszorító intézkedésekre kerülhet sor, de az biztos, hogy kifelé ennek egy jó üzenete van, hogyha tudjuk tartani az egyensúlyt, hogyha már a növekedés
tehát
nem
akkor
is jön össze.
Tartanunk kell a költségvetési egyensúlyt, és cserébe akár be is kell áldoznunk olyan jóléti kiadásokat, amikre valószínűleg nem jut majd forrás.
Hát szerintem valahogy ezekkel a beruházásokkal, nyilván most már a beruházásoknak, az állami beruházásoknak a legnagyobb részét ugye felfüggesztették, vagy törölték, tehát innen már nincsen, itt már nincs több mozgástér. Tehát ezért gondoltam, hogy az uniós források lehívása lehet az egyetlen, ami most prompt lenne egy menekülési útvonal. Tehát aztán még nyilván van még egy csomó intézkedés, amit meg tudnak tenni, de szerintem a hitelesség és a kiszámíthatóság az mindenképpen erősíti mindig a forintot. Most egyelőre erre a magas kamatprémiumra szükség van, ezt mutatják a nemzetközi folyamatok, mert a nemzetközi folyamatok sem annyira rózsásak, tehát az, hogy a magyar GDP most a másik negyedében rosszabb, illetve az első negyedében is rosszabb adatokat mutatott, az egy dolog, de alapjában véve az európai konjunktúráról sem mondható el, hogy olyan rózsás lenne, hiszen havi alapon az Európai Unióban 0% volt a növekedés vagy csökkenés, ezt attól függ, hogy hogyan nézzük.
És az pozitív nulla vagy negatív
pozitív nulla.
Nulla,
igen. És az euróvezetben pedig 0,3%-os volt a növekedés az előző negyedévhez képest, és akkor mondanám az Eurostatnak az adatait, az éves összehasonlításban a második negyedévben az Európai Unióban 0,5%-os volt a növekedés, fél. Tehát ez nem jelenti azt, hogy húzná a magyar gazdaságot az európai konjunktúra, annál is inkább, mert a számunkra legfontosabb piac a német 0,1%-os visszaesést mutatott. Hogyha megnézzük itt a környező államokat, akkor azt láthatjuk, hogy Szlovákiában 1,3%-os pluszban volt éves összehasonlításban a GDP, Lengyelországban mínusz mínusz 1,3% volt, Csehországban pedig mínusz 0,6%-os volt. Tehát azért azt látjuk, hogy itt a régióban sem remekelnek annyira a többiek. Mondjuk itt Romániát kivenném a sorba, mert 2,7%-os növekedést mutatott éves alapon. Szlovéniában 1,6%-os volt a növekedés. Úgyhogy azért ezek jó adatok, viszont hogyha az Európai Unió vezető gazdaságait nézzük, akkor mondom, a német az mínusz 0,1, ugyanakkor a franciák 0,9 plusszal vannak, az olaszok 0,6 plusz, és én a spanyol adatot emelném még ki, mert az nagyon jó, igen, 1,8%-os pluszban van a spanyol. Úgyhogy egyelőre ott tartunk, hogy az írországi adat, de hát ezt tudjuk, hogy az offshore cégek miatt ezt inkább ne is figyeljük. Tehát ott egy 3%-os növekedés, de mondom, itt az offshore az erősen bezavar. A portugál adat is nagyon, nagyon jól néz ki. A román adat is kifejezetten jól mutat a sorban, ez a 2,7%-os növekedéssel. Úgyhogy ezeket lehet kiemelni, és a svéd adat a legrosszabb, mínusz 2,4%, az észtországi 3%-os visszaesés mellett, tehát ebben az éves rangsorban a magyar visszaesés mértéke a harmadik legnagyobb. Tehát az első az észt, a második a svéd, és a harmadik a magyar hátulról.
Szintén hallgatói kommentár érkezett, és hogyha megnézzük valóban, akkor a régiós piacokat vizsgálva, a magyar adat az a leggyengébb, ezt mondhatjuk. Ugye van máshol is csökkenés, Lengyelországban például, de a fele nagyjából a magyar visszaesésnek. Mondjuk a legnagyobb felvevő piacunk, Németország is gyengelkedik, ez nem túl jó hír nekünk, de hogy akkor itt valóban nagyon szépen látszik, hogy uniós források nélkül a régiós versenytársakhoz képest sokkal lassabban tudunk felzárkózni az unió átlagához, átlagos fejlettségéhez.
Jelen pillanatban nem felzárkózunk, hanem leszakadunk, hiszen 0,5%-os az uniós növekedés, miközben nálunk mínusz 2,3%-os a visszaesés, tehát egyelőre most nem felzárkózásról, hanem leszakadásról beszélhetünk, de majd meglátjuk, mert a tavalyi év meg jobb volt a vártnál, és bőve jobb volt az uniós átlagnál, tehát ezt a két évnek az átlag majd együtt nézzük, és hogyha majd a következő évben meg lesz egy fölpattanás remélhetőleg, akkor majd ezt nyilván ezek így ki fognak egyenlítődni. Azt viszont mindenképpen érdemes megnézni, hogy ennek a visszaesésnek mik az okai. És ugye ebben vannak ugye bázishatás okok, vannak rövid távú okok, és vannak hosszú távú okok, vannak külső és belső okok. Tehát a külső okokból az egyik ugye a magas energiakitettség, és azért az látható, hogy a magas energiaszámlák az első fél évben még nagyon látszottak a gazdaságban. Tehát ez mindenképpen egy külső ok. Ugye a háborús bizonytalanság is hozzájárul ehhez, tehát ennyiben mindenképpen külső okként látható, ugye a háború amennyiben hozzájárult az energiaárak növekedéséhez, ez mindenképpen egy külső okként látom azt is, hogy nagyon gyenge a konjunktúra az Európai Unióban, illetve a kínai visszapattanás sem úgy zajlik, igen, mint ahogy azt a pártban elgondolták. Tehát az 5%-os növekedésnek a nyomát nem látni egyelőre. Egyre rosszabb adatok jönnek Kínából. Súlyos problémák vannak az építőipari szektor eladósodottságával kapcsolatban, az árnyékbankrendszerrel kapcsolatban. Tehát Kína nem tudja egyelőre úgy húzni a világgazdaságnak a vonatát lokomotívként, mint ahogy azt eredetileg tervezték. Tehát ezek a külső okok nagyon sokat számítanak. A belső okokat pedig már az előző blokkban említettük, a belső keresletnek a visszaesése, a beruházások visszaesése, a magas környezet, a kamatkörnyezet miatt, a hitelezés gyakorlatilag meghalt, tehát igen, beomlott, és ez a magas kamatok miatt van elsősorban. Ugye ez nyilván a lakosság és a vállalati beruházásokra óriási hatással van. Tehát ezek mind olyan tényezők, amelyeken csak hosszabb távon tudunk változtatni, és akkor megnézze, ezek ezek olyan strukturális problémák, amiken egyrészt ugye kell most az évet valahogy ki kell húznunk, illetve a jövő évben beindítani valahogy a növekedést, de már ugye ebben az évben egy növekedési pályára kéne állni ahhoz, hogy a jövő évben lehessen növekedni. A másik pedig az, hogy ez a növekedés miből fog összeadódni. Kínai akkumulátorgyárakból, amik itt fognak majd termelni, és kiviszik exportra a termelőségnek a legjavát, vagy pedig egy tudás intenzív, a kutatás, fejlesztés, innovációra alapuló gazdaságot próbálunk meg felépíteni. Ezek minőségi és nem mennyiségi tényezők, és a hosszabb távon mindenképpen ebben keresendő a kiút, tehát a magas hozzáadott érték, a kutatásfejlesztés, innovációnak a javítása. Tehát nem elég a GDP-t nominálisan megnövelni, hát az a magyar életszínvonalban nem fog elegendő változást mutatni, az, hogy ide jön X darab ázsiai akkumulátorgyár, vagy tehát ebből a magyar átlag ember keveset fog érzékelni.
Hát ugye ez egy egyszeri GDP felhajtó tétel, lesz egy nagy beruházás, de hogy hosszabb távon inkább csak akkor elviszi a profitot.
Így van, és pont a miniszterelnök jelezte ugye a ma reggeli rádió interjújában, hogy nagyon alacsony maradt a munkanélküliség, tehát igazából ezeknek a gyáraknak ugye a munkahelyteremtő hatása is most ebből a szempontból nem annyira fontos, mint mondjuk egy magas munkanélküliség környezetben. Tehát mindenképpen a magas hozzáadott értékű iparágak fejlesztése, a tudás alapú ágazatoknak a fejlesztése lenne a jövőnek az áloga.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk, és most tényleg nagyon sok érdekes témát feldobtál, úgyhogy továbbra is várjuk a hozzászólásokat, köszönjük az eddigieket, reméljük a forinttal kapcsolatos kérdést is sikerült megválaszolnunk. Köszi, Anna, hogy itt voltál nálunk.
Köszönöm szépen.
A növekedés.hu vezető szerkesztőjével beszélgettem, hamarosan friss híreket mondunk Németh Lászlóval itt a Trend FM-en.